szeretetét, békesség Istentől, a mi atyától, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennáll. A 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennáll. segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Rómaiakhoz írott levél 6. részéből, az első 11 versből. Római levél 6. részének első 11 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztusba kereszteltettünk, az ő halálában kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele, halálának hasonlatosságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk téged, mennyi édes atyánk, az új élet ajándékáért. Köszönjük, hogy ránk is igaz, hogy meghaltunk a mi új emberünknek, hogy veled együtt új emberként éljünk. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor, bár tudjuk, hogy így kéne lenni, még sincs így. Olyan sokszor újra szembesülünk a saját régi bűneinkkel, pedig szeretnénk végleg megszabadulni belőle. Kérünk és könyörgünk, hogy te tisztíts meg bennünket. Tégy bennünket a te megváltott gyermekeidé. És kérünk szépen, hogy add, hogy megszabadulva mindattól, amivel téged is, másokat is megbántunk, új emberként a dicsőségedre tudjunk élni. Magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, végtelen kegyelmedért, csodáidért. Dicsőítünk és magasztalunk, mert adtad az új élet lehetőségét. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint fizetsz, nem azt adod, amit érdemlünk, hanem azt, amit Krisztus érdemelne. Négy élet te áldott. Köszönjük neked, hogy te nem a bűnös ember halálát akarod, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Ezért kérünk, hogy most is szólj hozzánk. Tisztítsd meg a mi gondolatainkat. Igéd által erősíts bennünk az új embert, és segítsd, hogy mindent úgy tudjunk tenni, ahogyan te tanítasz meg rá bennünket. Kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, hogy a Szentlélek tegye hathatóssá bennünk a hallott igét. Amen. Foglaljuk el a helyünket, igehirdetésre készülve, énekeljük el a 395. dicséretünk első versét, és miután elénekeltük az éneket, a gyerekek menjenek ki a gyerekisten tiszteletet. 395. dicséretünk első versét énekeljük el.
Hogy még a föld is megrendül vele. meghallották a filiszteusok a hangos ujjongást, és ezt mondták. Miféle nagy ujjongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták. Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem történt sohasem. Jaj nekünk, ki ment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtott Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek. Ahogyan ők szolgáltak nektek, legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Foglaljunk el a helyet. Kedves testvérek, ennek a mai ige szakasznak az a legfontosabb gondolata, hogy Istent nem lehet kézben tartani. Ő tart viszont kézben mindeneket, legfőképpen is az ő népét. Kézben tart olyan értelemben, hogy irányítja. Ha pedig bűnt követnek el, akkor megbünteti őket. De kézben tartja olyan értelemben is, hogy a kezében hordozza. Úgy, ahogy Ézsaiás profétánál olvassuk, hogy a tenyeremben metszettelek téged. Ami az ember tenyerében van, azt mindig látja. Ilyen értelemben is kézben tart bennünket Isten. Gondoskodik róla. Állandóan számon tartja az életünket. De őt mi emberek nem irányíthatjuk. Bár a kezünkben van a szövetségláda, azt gondolta Izrael, hogy oda viszik a szövetségládát, ahova szeretnék, de ezzel Isten szabadságát nem tudják befolyásolni. Amikor Izrael az első nagy vereséget szenvedte, akkor azt a kérdést tették fel a nép vénei, hogy miért veredtettünk meg Istentől a filiszteusok által. Aki ismeri az előzményeket, tudja erre a kérdésre a felvetet. Hofni és Fineás, Éli főpap két fia, akik maguk is papok voltak, és a nép vezető is egyben, hihetetlenül nagy bűnöket követtek el Istennel szemben és a néppel szemben. Amikor feljött valaki áldozatot bemutatni, akkor volt egy rész, amit megkapott a pap az áldozatból. De ők nem elégedtek meg ebben, hanem erőszakkal elvették az áldozatból azt, ami kedves volt nekik. Azt írja a Biblia, hogy megutálta a nép, hogy feljárjon Silóba áldozatot bemutatni. Ezen kívül pedig azt olvassuk, hogy azokkal az asszonyokkal, akik oda jártak szolgálatot végezni a Szent Sátorhoz, azokkal pedig paráználkodtak. És amikor megtudta ezt Éli, akkor nem fenyítette meg nagyon határozottan a fiait, hanem csak úgy elmismásolta a dolgokat. Szép szavakkal próbálta lelkükre beszélni, ahelyett, hogy határozottan az asztalra csapott volna, és véget vetett volna ezeknek a bűnös dolgoknak az Isten házában. annak ellenére sem tette meg, hogy egy névtelen proféta eljött Silóba, és megproféltalta Éli főpapnak, hogy meg fognak halni a fiai. És Isten számon kéri rajta is mindazokat a bűnöket, amelyeket elkövettek. És ezután zajlott le az a minnyájunk által ismert, nagyon kedves történet, amikor a gyermek Sámuel, aki kicsi korától Éli főpap szolgálatára állt, hallotta, hogy szólítja őt a mindenható Isten. Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig odaszaladt a főpaphoz, főpap pedig, mivel nem hívta őt, visszaküldte aludni. A harmadik, a második eset után döbbent rá Éli, hogy mi lehet ennek az oka. Az Úr szólítja név szerint is egészen személyesen a gyermek Sámuelt. És azt felelte neki. Ha újra szólít az Úr, ha újra szólítok, akkor mondd, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És szólították. És ő mondta, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Az Úr pedig kijelentette, hogy véget vett Éli háza bűneinek, bár megígérte, hogy övék lesz a papi rész Izraelben, de kipusztítja őket. És csak azért marad meg néhány ember a családjából, hogy epekedjenek, amikor látják, hogy mi mindent veszítettek el. És olyan ítéletet tartott rajtuk, amiben belecsendül mindenkinek a füle, aki hagyja. Miért történt mindez? Világosan mondja a Biblia. Mert a nép vezetői bűnt követtek el. És ennek a bűnnek meg lett a büntetése. Boldogan hallotta a nép, hogy az Úr újra szólt a silói szentélyben. Igaz, ítéletet hirdetett. De ők nem is szerették én. És azt gondolták, hogy azt megérdemli, amit majd Éli meg a fiai kapnak. De újra ott van az Úr a silói szentélyben. Újra szól. Újra olyan nagy dolgokat fog cselekedni velünk, mint ahogy korábban cselekedett. És ezért azt gondolták, hogy elérkezett az ideje, hogy harcolni lehet a filiszteusokkal szemben. Úgy értik az írás magyarázók, hogy éppen ezért ők maguk kezdték a felvonulást Afekben. Nagy megdöbbenésükre vereséget szenvedtek a filiszteusoktól. Nem is azt mérlegelték, hogy a filiszteusoknak jobb fegyvereik voltak. Nem azt mérlegelték, hogy többen voltak-e, hanem azt kérdezték, hogy miért verettünk meg a filiszteusoktól. És ez a verettünk meg arra utal, hogy Isten okozta, Isten miatt van ez a vereség. Egy jó kérdés. Miért ér bennünket egy csapás? Csak erre a jó kérdésre rossz feleletet adtak. Amikor az életünkben próbatételek érnek bennünk, akkor mindig helyes, ha föltesszük ezt a kérdést, hogy miért ért bennünket ez a csapás. Miért ért bennünket mindaz, amiért. Miért kellett elszenvedni a fájdalmakat, a keserűségeket? Ez egy jó kérdés. Bár azt is tudnunk kell, hogy nem mindig a bűneink miatt érnek bennünket a csapások. Gondoljuk például a Jób történetére. Vagy gondoljuk arra, amikor az emberek azt kérdezték Jézustól, hogy ki miatt van ez az ember? Ő védkezett a születése előtt az anyja méhében, vagy a szülei védkeztek, és Jézus elutasította ezt a gondolkozásmódot. Sehol sem tanítja a Biblia, hogy minden szenvedésünk bűnbüntetése lenne. De nagyon sokszor úgy van. És éppen ezért jó, ha föltesszük azt a kérdést, hogy miért ér bennünket ez a szenvedés. És őszintén megvizsgáljuk a lelkiismeretünket. Jó kérdést tettek fel, csak rossz feleletet adtak rá. Hamis hittel azt mondták, hogy oda kell vinni a harcmezőre a szövetség lábát. Akkor velünk lesz az élő Isten, és majd győzedelmeskedni fogunk. Isten nem lehet legyőzni, mondták magunkban. Ha odahozzuk magunkhoz az élő Isten, akkor ő fog majd harcolni értünk. Rossz következtetést mondtak, elküldtek a szövetség ládáért, a szövetség ládát pedig elhozta a nép. És a szövetség ládával ment Hofni és Finás, Éli főpap két fia, maguk is papok voltak. Ekkor kellett volna Hofninak és Finásnak megszólalni. És azt mondani, hogy miattunk van Izrael házán ez a nagy vereség. A mi bűneink miatt. Tudjuk ezt, mert megmondta egy proféta. És kijelentette az Úr a gyermek Sámuel által is. Ki kellett volna állniuk, és őszintén meg kellett volna vallaniuk azt a bűnt, amit elkövettek. Ehelyett hallgattak. Nem tudom, hogy tudtak hallgatni. Olyan félelmetes az ember számára, hogy mennyire mélyen tud aludni valakinek a lelkiismerete. Hallottak arról, hogy 4000 ember elhunyt a harcban. És nyilván látták a sírjukat is. Látták a kétségbe esett embereket. És gondolhattak azokra a családokra, akiknek többet nem volt kenyérkereső férfi a háznál. És ők mégis hallgattak. Hogyan tud ilyen vakacsul, ilyen könnyedtelenül hallgatni az ember? Miért nem ébred fel a lelkiismerete? Nem ilyenek vagyunk? Nem egészen természetes a számunkra, hogy amikor miattunk ért valakit fájdalom vagy veszteség, akkor elhúzzuk a csíkot? És úgy teszünk, mintha semmi közünk nem lenne a dologhoz. Hát lehet is mondani, hogy semmi közünk nem volt ehhez a harci vereséghez. Hiszen ők nem voltak ott a harcmezőn, ők nem harcoltak. Ők otthon voltak a kényelmes körülmények között. Ők mondhatták azt, hogy nem tehetnek erről a vereségről. De ha felébredt volna a lelkiismeretük, akkor tudniuk kellett volna, ki kellett volna tudni mondani, hogy miattunk érte Izrael népét ez a nagy vereség. Soha ne felejtjük, Isten népének a lelki megújulása mindig azzal kezdődik, amikor a bűnös ember őszinte bűnvallást tart. Ha ezt elmulasztják, akármit tesznek, akárhogy lelkesednek, akárhogy tele vannak duzzadó erővel, akkor is előbb-utóbb vereség lesz a dolognak a vége. Igen, nagyon nagy felelősség Éliét, a két fiáé, a nép vezetőjé. A nép vezetői képesek arra, hogy rossz irányba vezessék a népet, de arra is, hogy jó irányba vezessék. Itt most Éli és a fiai rossz irányba vezették a népet. Ma is a vezetőknek igen nagy a felelőssége. Ezért kell nekünk minden vasárnap imádkozni az országunk vezetőjéért. Azokért is, akik kormányon vannak, azokért is, akik ellenzékben vannak. Hogy nehogy rossz felé irányítsák a népünk életét. A második világháború alatt Bart Károlyhoz, a nagy teológushoz fordultak a német hitvalló keresztjének. Németországban ugyanis benne volt az istentiszteleti rendtartásban, hogy minden vasárnap imádkozni kellett az ország vezetőjéért. Na de akkor a harmadik birodalomnak a vezetői uralkodtak a népben. És megkérdezték Bart Károlytól, hogy hogyan imádkozzanak Hitlerért. És azt mondta Bart Károly, hogy ne azt mondják, hogy akit fölénk adtál, hanem akit fölénk engedtél. Amikor Pál apostol a Róma 13-ban beszél arról, hogy minden felső hatalom Istentől van, akkor Rómában Néró uralkodott. Üldözte a keresztényeket. Kivégezte őket, vadállatok elé vetette, vagy éppen cirkuszba vetette őket. És mégis Pál apostol azt mondta, hogy minden hatalmasság Istentől van. Imádkozzunk a népünk vezetőjét. Nagy a felelősségünk. Mindig az a kérdés egy prédikációban, hogy hol van a prédikációban Jézus. A bűnnek hármas következménye létezik. Megrontja az ember életét. Gyakran tönkreteszi a másokét is, és megszakítja a kapcsolatunkat az élő Istennel. Itt is ezt látjuk. Tönkretette a bűn Éli főpap, a két fia Hofni és Finás életét. Nem azonnal. Nem mindig azonnal lesz látható a bűnnek a gyümölcse. És a mostani történetünkben is azt látjuk, hogy tönkretette másét is, a népét is. De elszakítja a két, a bűnös ember kapcsolatát az élő Istennel. Éli Hofni és Fineás meghalt a bűne miatt. Másoknak is szenvedést okozta. De Isten nem akarta végleg elhagyni a népét. Nem akarta azt, hogy végleg megszakadjon a kapcsolat a választott nép és közötte, hanem adott lehetőséget a megtérésre. És így van a mai világban is. Ha valaki bűnt követ el, Isten a fele barátja ellen, Isten vagy a fele barátja ellen, akkor ennek a következménye, hogy megszakad a kapcsolata az élő Istennel. Léteznek olyan bűnök, amiért számon is kér bennünket a világi hatóság. Van olyan bűn, amiért nem kérnek számon bennünket, de tönkretesszük vele a másiknak az életét. De ha valaki megtér, őszintén hitre jut, akkor az Istennel való kapcsolata újra vissza. A bűnének megmarad a következménye, és azt el kell hordoznia itt a Földön. De az Istennel való kapcsolata rendeződik. Isten megbocsátja a bűnét, és újra úgy beszél vele, mint atya a gyermek. Hadd mondjak egy történetet. Sokszor említettem már itt a gyülekezetben Boros Lajosnak az életét. Ő sok büntetet követett el, általában lopásokat, rablásokat. Egyszer aztán elkapta őt a rendőrség. Nem tudom jogilag pontosan kifejezni, hogy előzetesbe került, vagy már börtönben volt, de tény az, hogy ott a börtönben megtért, és hitre jutott. Amikor aztán a tárgyalásra került a sor, akkor a bírósági eljárás során bevallotta azokat a bűnöket is, amelyeket nem tudtak rábizonyítani korábban. Azt gondolta, hogy ő ezután teljesen Isten gyermeke szeretne lenni, és nem akarja, hogy bizonyos bűnök terheljék őt. Éppen ezért a bíróságon sokkal szigorú büntetést kapott. De ő tudta, hogy emberileg az eddig elkövetett bűnökért meg kell lapolnia. Több mint 20 évet kapott. De ettől független, már a börtönben, visszaállt a kapcsolata az élő Istennel. És a börtönben ezt a majd 20 évet már úgy töltötte el, mint Isten megváltott gyermek. Tehát a bűnnek itt a Földön megvan a következménye. Minden bűnnek megvan a következménye. Csak nem mindig látszik azonnal. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy évtizedek múlva fog meglátszani. De biztosak lehetünk benne, hogy meg fog látszani. Viszont az Istennel való kapcsolatunk helyreáll. És a mennyei atyánk segítségével, az ő utatásával és az ő kegyelmét érezve tudunk harcolni a bűn következményeivel szemben. Mi csak azért térhetünk meg, mert Jézus meghalt értünk a kereszten. Ha nem halt volna meg a kereszten, akkor sohasem állhatnánk meg az élő Isten színe előtt. Nem a mi érdemünk a megtérés, hanem Isten kegyelme, hogy megtérhetünk, és újra személyes kapcsolatban lehetünk. Az volt Éli bűne, hogy nem tudott nemet mondani. Nem tudott nemet mondani a fiainak sem, nem tudott az asztalra csapni, és nem tudott nemet mondani akkor sem, amikor elvitték a harcba a szövetség lányát. Azt olvassuk az igében, hogy a szíve remegett az Isten ládája. Éli ekkor már nagyon öreg emberként vakult. Kiült arra az útra, amelyen elvitték a szövetség ládát, és figyelte, hogy nem jönnek-e már. Aggódva figyelt, a vakember is tud figyelni. És várta, hogy mikor hozzák haza a szövetség ládát. A mennyei is ugyanígy éreztek. Amikor Fineás felesége belehalt a szülésbe, akkor is a szövetség láda miatt sóhajtott. Oda van Izrael dicsősége. Bár ennyire fontos volt mindenkinek a szövetség láda, mégsem tiltotta meg Éli, hogy elvigyék. Pedig korábban sem vitték el semmilyen harcba a ládát. Tudták, hogy nem oda való. Miért engedte mégis Éli? Mert nem tudott nemet mondani. Nem tudott határozottan a sarkára állva kimondani, hogy elég, ezt nem lehet megcsinálni. Van olyan, hogy valaki határozottan nemet mond, de a többiek akkor sem fogadják el a szavát. De ő nem tette meg. Ez lett volna az ő dolga. A 90-es években, amikor már lehetőség volt rá, hogy szabadon válasszunk egyházi vezetőket, akkor az egyik nagy tudású jelölt esetében az volt sokaknak a kifogása, hogy az illető nem tud nemet mondani. Ezért a tisztségre nem alkalmas. Nagyon fontos, hogy tudunk-e nemet mondani minden helyzetben. A legtöbb hívő embernek az a legnagyobb gyengéje, hogy nem tud nemet mondani. Azt mondják a lélektanhoz értő szakemberek, hogy a szülők azért nem tudnak nemet mondani a gyereküknek, mert egyszerűen félnek a gyereküktől. Félnek attól, hogy a gyerek hisztit fog rendezni, vagy félnek attól, kimondani szörnyű, hogy a gyerek akkor nem fogja szeretni őket. A felnőttnek, aki vezeti a gyerekeit, a felnőttnek, aki vezeti a közösséget, tudni akár nemet mondani. Aki már ilyet csinált, az tapasztalta, hogy ez milyen nehéz. Egyszer egy szorvány gyülekezetünkben családokkal jártam, és kértem a családot, hogy a gyereket, akik megkereszteltünk, küldjenek a konfirmációi oktatásra. És a család azt felelte nekem, hogy a gyerek nem akar menni. Meg azért csak nem ölhetem a gyereket. A gyereket nem ölheti meg. A gyereknek az óemberét kellett volna megölni. Így olvastuk fel a lekciókban, ezekben a napokban az igét, hogyha valakinek meghal az óembere, attól kezdve az az illető él Krisztusnak. Hogyan lehet valakinek megöldökölnie az óemberét? Úgyhogy felhívjuk a figyelmét a bűneire. És elmondjuk neki, hogy amit most lesz, az bűn. Az a fájdalmat okoz az élő Istennek. Az az út a széles, amelyik a halálba vezet. És amit tesz, az nekünk szomorúságot okoz. Ezt kell nagyon határozottan elmondani. Ez az, ahogyan tanítjuk a gyermekünket arra, hogy megöldökölje a saját óemberét. Azt olvastuk az igében, hogy Krisztussal együtt meg kell halnunk, hogy Krisztussal együtt éljünk. Ha Krisztussal együtt meghalunk, az már áldást jelent a számunkra. De ha Krisztussal együtt föl is támadunk, akkor az egy még nagyobb áldást és kegyelmet jelent. Az új életet, hogy Krisztussal járhatunk. De ahhoz, hogy mindaz, amit tanítunk a gyermekünknek, az óember megöldökléséről hiteles legyen, szükséges, hogy mi magunk is harcoljunk az óemberünkkel szemben. Megöldököljük a magunk óemberét nap, mint nap. És Krisztussal együtt feltámadjunk az új életre. A Krisztus szerinti gondolkozásmódra és cselekvésre. Meg nem ölhette Éli sem a két fiát, Hofnit és Finneást. Arra kellett volna rámutatnia Élinek, hogy a két fiának a saját óemberét kell megöldökölnie. És ha ebben példát adott volna Éli, akkor a fiúknak is könnyebb lett volna. Élinek az volt az óembere, többek között, hogy ő soha nem mert a sarkára állni. És nem merte kimondani, hogy amit most csináltok, az nem Isten akarata. Amit meg csinálnatok kellene, az viszont Isten akarata. És mivel látták a fiai, hogy ő maga sem harcol a saját óemberével szemben, a régi bűnös indulatai, félelmei, lelkesedései, keserűségei uralkodnak rajta. Ezért ő sem harcolta a saját óemberük. Még egy dolgot szeretnék elmondani befejezésként. Készült egy felmérés. Egész pontosan nem tudom idézni, de a lényegét el tudom. Ebben a felmérésben azt figyelték meg, hogy az egyházi iskolába járó gyerekek megmaradnak-e a gyülekezetben a tanulmányaik alatt, a tanulmányaik végén, vagy sem. És azt vették észre, hogy azok a gyerekek maradnak meg nagy számban, hihetetlenül nagy százalékban, ahol mind a két szülő gyakorolja a hitét. Tehát példát. Ahol látják a gyerekek azt, hogy a szülők megöldökölték a maguk óemberét. Ott ők is Krisztust akarják követni, új életben akarnak járni. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a hitét, ott a, mondom, egyházi iskolába járó gyerekeknek csak egy kisebb része marad meg a gyülekezet életben. Ahol pedig egyik szülő sem gyakorolja a hitét, ott alig marad meg néhány gyermek templomba járó hívő embernek. Hiába jár 6 éven keresztül egyházi iskolába, hiába hallotta hétről hétre az ige tanítását. Nagyon fontos a szülői minta. Ahol meggyengül ez a szülői minta, ott a gyermekek távol kerülnek az élő hittől. Isten nagyon kegyelmes hozzánk. Sok-sok bűnünk és ulasztásunk ellenére ad lehetőséget a megtérésre és az örök életre. Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. A mi személyes felelősségünk, hogy hallgattunk-e az élő Istenre, az ő szava szerint élünk-e, Krisztussal együtt feltámadtunk-e, és a vele való feltámadás által új életben követjük-e. Amen. Fennállottam. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, hála tett szívvel köszönjük neked, hogy Krisztusért adsz lehetőséget a számunkra a megtérésre és az új életre. Hogy bűneink ellenére újra visszatérjünk hozzád, megálljunk a te színed előtt, vallást tegyünk a bűneinkről. Kérjük szépen, hogy ébrezgesd a mi lelkiismeretünket, hogy ne legyünk kemény nyakú nép. Ne mondják rólunk, hogy kemény nyakú kálomisták vagyunk, hanem azt mondják, hogy hívő szívő kálomisták vagyunk. Könyörünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünkben tegeiért. Kérjük szépen, hogy te légy a betegeink állatolósa. Imádkozunk hozzá azokért különösképpen is, akik koronavírus betegséget elkapták. Kérjük, hogy adja számunkra a gyógyulást. Imádkozunk hozzá az egészségügyben dolgozókért, hogy erősítsd meg őket, és segítsd őket, hogy végezni tudják a tőled kapott erővel és felhatalmazással a szolgálatukat. Így könyörünk hozzá, Úrunk, nemzetünkért, a határainkon túlélőkért, az országunk vezetőjét. Kérünk szépen, hogy add, hogy bölcsen tudják igazgatni a te népedet. És imádkozunk hozzá, Úrunk Istenünk, hogy adj minél több megtérést itt Magyarországon, hogy minél többen a te utadra lépjenek, téged kövessenek, akaratod szerint járjanak. Úrunk Istenünk, könyörünk hozzád, hogy őrizd meg bennünket a nyár kísértéseiben, veszélyeiben, és segítsd, hogy majd az elkezdődő iskolaiban te akaratoddal tudjuk végezni a feladatainkat. Könyörögve kérünk, Úrunk Istenünk, hallgass meg bennünket, tudjuk, hogy nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk, de azt kérjük szépen, hogy Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellentőinkhez. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön. fordítsa meg az ő orcáját, te rejár, és adjon néked békességet. Amen.